Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terüly-terüly azt alkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 9 óra 9 perc van. Légy szíves a hangerőn egy kicsit. Szólítom fel Kántor Endre műsorvezető kollégámat, aki ma kezeli a keverőpultot.
Mihálovics András érzékeny, mert sajnos nem tud ventilálni. Nem kapott ma elég cukrot, nem volt meg a glükózroham, valaki segítsen neki valami, hozzatok már be egy kis csokit a technikai személyzetnek.
Igen.
Szeretném ezt a felszólítást, nem a, legalább nem, egy kocka cukrot.
Nem akarnám.
Öntsetek le kávéval, az is jó lesz.
Nem akarnám elvenni az időt Katona Csaba rovatától, de azt el kell mondanom, hogy nem tudtatok eddig olyat írni, olyan cukorfüggőségről lehozó módszert, amit ne próbáltam volna ki. Rossz,
András
próbáltam.
Mindent tud.
Intenzív edzés, próbáltam.
Már mindent csinált.
Cukorhelyettesítés egy gyümölcsel, próbáltam.
Nem működik.
Nem. Ennyi.
Úgy nem tudtok rajta segíteni, ő ezt állítja. András a világ ellen.
Így
te
van.
Vagy az az ember, aki ha megy az utcán, akkor mindenki szembe jön.
Mi
ugye?
Van akkor, kedves Bandi, írja a hallgató a 0636980980-ra, ha András ingába Pour Some Sugar on Meat hallgatná a Def Leppardtól. Ezzel mi van?
Azzal az van, hogy amikor a Def Leppard ezt írta, nem a cukorra gondoltak. Csak azt nem írhatták rá a lemezborítóra, meg az, amire ők gondoltak. Az egy ilyen...
Ez a tud, hogy érts helyzet?
Igen.
Jó reggelit, az M4-es, az M0-áson maglódik hús, onnan totymorgó, a nasi legyen veletek. Egyébként azt kell mondanom neked, Endre, hogy legalább annyi olyan mentalitású ember van, mint én, azaz a éljünk gyorsan, az élet csokit kíván, stb. Hallgató
teljesen
írt és biztosított támogatásáról, mint azok,
van.
Akik különböző módszerekkel próbálnak segíteni az én cukor függőségemen.
Nem, az a helyzet, hogy rosszul mutattad be ezt a helyzetet. Senki nem mondta, hogy ne legyen nasi. Még Erdély Aliz sem azt mondta, hogy ne legyen. Ő azt mondta, hogy egyensúlyban legyen mindennel.
Hát nekem egyensúly, nézzem meg, másfél mázsás embernek, persze, hogy sok nasit de kell lennie, ne viccem.
Kis babakorodban nem voltál.
Igen.
Másfél
de
mázsás.
De én 5 kilóval szült. Na mindegy. Jó reggelt, elképzelem, hogy Mihálovics Vinetú fehér kristály cukor csíkokat szív fel egy kidőlt korhadó fatörzsön, majd forgács füstön füstölt fafül gombától halucinál, és cukoreső táncot jár.
Én azt gondolom, hogy indítsuk el a mesél a múlt robotot, addig lélegezz.
A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata.
90 évvel ezelőtt, azaz 1935. május 21-én Budapesten brutális gyilkosság áldozata lett dr. Matyasovszky Kasszián. De ki volt ő? Kérdezzük Katona Csaba történészt.
Szervusztok, jó reggelt kívánok! És a kérdés jogos, Matyasovszky Kasszián nevét ma leginkább a bencés közösség ismeri, illetve Esztergomban tartják számon az ő életét és cselekedetét. És ahogy mondtad is, valóban egy évforduló miatt emlékezünk meg róla, ugye tragikus módon végezte az életét, baltával agyonütötte az inasa konkrétan. És hát ennek a részleteit meg fogjuk ismerni, de ahogy korábban is többször mondtam, sosem a halál, hanem mindig az élet a fontos számunkra. Tehát bárne így távozott volna Matyasovszky Kasszián atya az élő sorából, azonban az élete példamutató, és elsősorban erről szeretnék megemlékezni. Másfelől pedig ez nekem egy remek lehetőséget kínál arra, hogy meg tudjam mutatni, hogy milyen az, amikor a nagy történelem találkozik a személyességgel, mert hogy ez a történethez nekem némi személyes kötődésem is van, ezt majd a végére elmondom, hogy mit van.
Okay. No, oké. Okay.
Kezdjük akkor.
Mi tudunk, először is szerintem többeknek felszaladt a szemöldöke a homlokuk közepére, már ha nincsenek botoxoltatva, hogy ezen a néven, hogy Kasszián.
Hát ez egy szerzetesi név természetesen. Uh-huh. Mikor azt mondjuk, hogy Matyasovszky Kasszián, akkor a választott nevé révén emlegetjük az ő tevékenységét meg a nevét. Így a Matyasovszky Kálmán néven látta meg a napvilágot eredetileg. Ugye a szerzetesek választanak maguknak egy szerzetesi nevet, és innen van a Kasszián név. Egyébként pedig Matyasovszky Lajosnak hívták a édesapját.
Uh-huh. A Matyasovszky sem magyar név.
Nem. Uh-huh. Nem, hát Esztergom környékén nem olyan meglepő, hogy keverednek egymással az etnikumok. Ezzel együtt ő meg az édesapja már erősen magyar tudatú volt. De Szentgyörgy mezőn egy utca őrzi egyébként a nevét, de alapvetően esztergomi születésű, és azt fontos róla tudni, hogy az édesapja egy mélyen vallásos úriember volt, lovag Matyasovszky Kasszián, tehát úri családból származott uh-huh. Matyasovszky Kálmán, és büszkén mondom, hogy a hercegprímás levéltárnoka volt, tehát kollega, ha úgy tetszik. És hát a fiú Esztergomban végezte a tanulmányait. Nagyon fontos megemlíteni vele kapcsolatban, hogy a Szentbenedek-rendi katolikus főgimnáziumban érettségizett 1897-ben. És hogyha megnézzük azt, hogy milyen adottságai voltak, a következőt lehet vele kapcsolatban rögtön megemlíteni, hogy egyrészt kiváló szellemi képességekről tett tanúbizonságot, de ezen kívül kiváló fizikai képességekről is. Tehát hatalmas termetű, magas, nagyon jókarban levő úriemberről beszélünk, aki aztán úgy döntött, hogy a papi pályán folytatja. Mindig megemlítették az életrajza kapcsán, hogy nagyon jó háttérrel rendelkezett, és nagyon jó képességekkel. Valószínűsíthető, hogy komoly világi pályát futhatott volna be, de hát fikciókkal nem tudunk dolgozni. Amit biztosan tudunk, az viszont az, hogy a tudományba is beleásta magát, túl azon, hogy ünnepi fogadalmat tett és pappá szentelték. Mennyiségtan természettan szakos tanárjuk levelet szerzett, tehát matematikát, fizikát tanított egyebek mellett. Ezt azért fontos megemlíteni, mert sokszor találkozom azzal a alapvetően tévesnek mondható nézőponttal, hogy hát egy egyházi ember a tudományban nem képviselhet komoly szintet, hiszen a hit meg a tudás egymás ellentéte. Állítólag II. János Pál pápa mondta egyszer, hogy a hit ellentéte a hitetlenség, a tudás ellentéte a tudatlanság. És hát olyan emberekre gondolunk, mint mondjuk Jedlik Ányos, és még hosszan sorolhatnám, akkor láthatjuk, hogy van erre gyakorlati példa. Tipikusan ilyen volt egyébként a bentés hagyományokat követve Matyasovszky Kasszián is, aki egy természettudós volt, és emellett volt ugye a bentés szerzetes rend tagja. És a tanítás volt a legfontosabb számára, Kőszegen lett tanár, aztán pedig miután ledoktorált, Pannonhalmán tanított, majd Győrben, és aztán Esztergomban lett gimnáziumi tanár, tehát a szülővárosában. Sőt, miután Pannonhalmán is volt egy ideig, akkor is Esztergomba vetette meg a lábát, egészen 1931-ig. Ekkor a budapesti bentés gimnáziumnak lett az igazgatója, és haláláig be is töltötte ezt a szerepet. Most ha megnézzük, hogy a tanítás meg az egyházi szolgálat meghatározó volt az ő életében, még egy nagyon fontos dolgot kell megemlíteni, és ez áttételesen a halálában is szerepet játszott. A cserkész mozgalom ekkor Magyarországon nagyjából a legszebb éveit éli, és elég nevezetes cserkész csapat volt a 14-es számú Holló cserkész csapat. Na ennek ő volt a parancsnoka, és van Esztergom mellett egy kis sziget, ez a Prímás sziget, hát nem véletlenül így hívják, ugye Esztergom közelében ne lepődjünk meg ezen, hogy így hívják, és itt, ezen a szigeten csinált, ő hozott létre egy csónakházat, egy cserkész csónakházat. És az a csodálatos ebben az egészben, ez a fizikailag is kiváló adottságokkal rendelkező ember, ez a cserkészetben is egy alapvető szerepet játszott, tehát úgy tartották őt számon, mint aki a egyik legfontosabb szervezője ennek az egyébként országos hírű cserkész csapatnak. Úgyhogy azt lehet látni, hogy egy nagyon sokoldalú tevékenység kötődik az ő nevéhez. Ehhez képest igazából úgy fogalmaznék, hogy a halála az országos döbbenetet okozott, ugyanis egy köztisztelben álló, nagyon sokok által tisztelt és szeretett emberről beszélünk, és ez volt neki egy inasa. Az az inas, ugye akkor már Budapesten szolgált, 1935. május 21-én halt meg. Ez az inas, ez a Lesti Andor nevet viselte, és azt lehet róla tudni, hogy Tápió Sápról származott. Egyébként egy szegény körülmények között élő, de nagyon tisztességes, nagyon becsületes családnak volt a tagja. 4 testvére volt, mint ahogy az kiderült, több testvére is inasként szolgált a bencés rendnél. 6 elemit végzett, jó tanuló volt, az édesapja Lesti József teljesen összeomlott, amikor megtudta, hogy a fia milyen ügybe keveredett. De konkrétan annyi történt, és akkor innentől idézem a leírást, hogy ez hogyan zajlott le maga a gyilkosság, mert hogy beismerő vallomást tett. Tehát ő saját maga az annyit mondott, hogy pénzt akar szerezni, előre megfontolta a dolgot, és amikor bement a Matyosoki kasziához, akkor egész egyszerűen, és innentől közé idézek egy korabeli újságcikket, Lefty a kapitányságon azt vallotta, hogy keddel délután 17:30 tájban Matyosoki kasziján doktora szobájába rendelte, hogy a falra erősítse azt a kis cserkészzászlót, az esztergomi öreg hulló zászlóját, amelyet az igazgató előző napon a cserkészcsapat klubházának felavatása alkalmából emlékül kapott. Ezt a zászlócskát vértől pirosan találták meg a meggyilkolt igazgató szobájában. Ekkor támadta meg a faaprító fejszével, és végzett vele. Négyszer sújtott le Matyososzki kasziára, ugye a hatalmas termetű emberről beszélünk, az első ütést hátulról kapta, és innentől kezdve már nem tudott védekezni.
Mi mozgatta ezt az embert? Egyszerűen nem értem.
Igazából ő sem tudta megmondani, annyit mondott, hogy nagyon megbánta, amit csinált, de ott és akkor elhatározta, hogy pénzt szerez. Volt olyan része is a tanúvallomásának, ami arról szólt, hogy elhanyagolta a kötelességét, emiatt kasszián többször megdorgálta, és ezt is meg akarta torolni. Igazából az derül ki számomra már, amennyire ki tudtam deríteni, hogy egy meglehetősen zavaros személyiségről beszélünk, aki valószínűleg képtelen volt bizonyos helyzetekben kontrollálni a tetteit. Minimális összege 136 pengőt emelt el, ezzel szökött meg, és nagyon jellemző, hogy mi történt vele, hogy Nyíregyházára ment, igazából maga sem tudta, hogy miért, és Nyíregyházán pedig a Kék Macska nevű mulatóban kezdett ismerkedni egy hölgyel, aki ott dolgozott. És hát sikerült nagyon hamar azonosítani és elfogni. A leveleit, amiket elkoboztak aztán, meg amit a szülei rendelkezésre bocsájtottak, abból az derül ki, hogy folyamatosan arról ír, hogy kedves szüleim, legyenek nyugodtak, egészséges vagyok, küldök majd pénzt, vettem néhány ruhát. A elfogatás után állítólag lázálmai voltak a cellájában, és hangosan kiabált, hogy még egyszer bocsásson meg, csak most az egyszer bocsásson meg, nem bántom már, jaj, a véres balta. Tehát valószínűleg ez zavaros személyiségről beszélünk, akit egyébként végül 15 évre ítéltek. Előre megfontolt gyilkosságért halálra ítélték volna, de még nem volt 20 éves. És a korabeli törvények szerint ugye 20 éves kor előtt senkit nem lehetett halálra ítélni. Az édesapja azt is elmondta, hogy például Matyososzki kasztjántól kapott Brazíliából szivart, és ezt a szivart odaadta az inasának, aki hazaküldte a szüleinek. Tehát valami olyan dolog történhetett, ami kontrollálhatatlan volt. Ma már nyilván egy komolyabb orvosi vizsgálat jobban fel tudná tárni a gyilkosnak a személyiségét. Erre ma nincs lehetőségünk. Amit tudni lehet, az viszont a következő, hogy Matyososzki kasztján emlékét minden létező módon igyekeztek megúvni. Esztergomba készítettek, 1938-ban egy bronzdomborművet, G. Fekete Géza alkotását. Ezt 1949-ben a kommunista hatalom eltüntette. Ahogy említettem, Szent György mezőn, Esztergom külvárosában utca viseli a nevét, róla nevezték el a cserkész vitorlázó repteret. Tehát igazából a emléke egyebek mellett egy gyönyörű családi sírbolttal, ami szintén Szent György mezőn van, az a mai napig megtalálható. És ezen a ponton jön be az, amire én azt mondtam, a számomra ez személyes ügy is. Ez pedig az, hogy az én nagyapám, aki 1906-ban született Esztergomban, Matyososzki kasztján tanítványa volt. Aha. És természetesen személyesen ismert és végtelenül tisztelte. És én idéznék az ő emlékirataiból két részletet, hogy megvilágítsuk kasztján személyiségét, illetve egy kicsit az ászlóra is visszautalnék. Tehát innentől kezdve idézem. Azt mondja, hogy eszembe jutott, hogy amikor cserkésztisztként dolgoztam, kasszián főparancsnokunk irodájában tisztelgő látogatást viszonzandó belépett az akkor új hercegprímás, dr. Sedédi Justinián. Bemutatásom során ott álltam teljes töprengésemben a két óriás között. Sedédi kezét nyújtott a gyűrűcsókra, és én, ó borzalom, szépen megráztam a főpásztori kezet. Dr. Katona, mondtam. A rózsásarcú kasszián a kézrázás miatt vérvöröse zavarodva vezette be a prímást a szomszédos fogadószobába, akkor a prívás eltávozott, szinte nyakon ragadott, és így szólt, mit csináltál megint, Gábor? Nem csókoltál kezet üleménciájának. Ezt csak édesapámnak szoktam nagy ünnepkor, mondtam. De a gyűrűt? Bálványimádás, feleltem. Javíthatatlan vagy, így a drága jó cserkészparancsnokom is megölelt.
Milyen szép történet.
Ez tényleg az. És hát az ászló kapcsán akkor még egy gondolat nagyapámtól. Azt mondja, az első szovjetbeli társas utazáson is részt vett, mármint kasszián, amit annak idején Leningrádba engedélyeztek, és utazásairól kizlászócskákat hozott magával, amelyeket szobája falára aggatott. Ismerve ezen kesztelését, amikor az öreg hulló csónakház felszentelésére meghívtuk, elnöntöttem magammal, hogy egy ilyen kis emlékkel kedveskedünk neki. kis háromszögletű zászlóskán sárga színű volt, benne vörös keresztel, amelynek keresztezésén a H betűs fekete hollós címerpajzs díszelgett. Nos, a felszentelés ünnepségének, ez kapcsolatos volt egy társas játékkal is, rendezési gondjai közepette elfelejtettem a zászlócskára emléksorokat hímeztetni, szigetre sietve reggel bementem a műhímző olasz leányhoz a Szent Lőrinc utcába, készséggel vállalt, hogy a hímzés délutánra elkészíti. Az ünnepség befejezése két bankett volt, részben a szigeti kékhordó vendéglőben, részben a bentés székházban. Én az előbbit megrendezvén és elfelejtvén az átszolgát átadni, megkértem Eggenhofer Bélát, aki mint parancsnokunk a bentés székházi banketten részt vett, hogy adja át az ászlócskát. Ő is elfelejtette, és távozása után visszament a postáshoz megkérni, hogy adja azt át a reggel Budapestre utazó kasszián úrnak. És hát ez volt az az ászló, ami aztán a ővére fröcskölt össze, amikor agyonütötte a gyilkosa. Ilyenkor az ember mindig elgondolkodik, hogy vajon a nagybetűs történelem az megváltozik-e az arról alkotott kép, amikor egy ilyen személyes érintettség van. És ennek zárására csak két gondolat, hogy nagyapám, illetve Szentkuti Gyulália, Julius Szentkuti Kanadába emigrált egykori cserkész alapított Matyasovszky Kasszián emlékére egy díjat, amit bizony a minden évben egy 12. osztályos tanuló, aki kiemelkedő matematika-fizika tanulmányaival jeleskedik, Pannonhalmán, ezt a mai napig átadják. És hát nagyapámnak úszó életadatot 1998-ban halt meg, majdnem 93 évesen. Élete utolsó napjáig kijárt halottak napján Kasszián sírját gondozni, ezt most meg apám meg én csináljuk azóta. Természetesen nem csak mi figyelünk a sírra, de ez így az életem része, édestóval az 50 éve, hogy róla is megemlékezünk.
Nagyon szép történet, nagyon szépen köszönjük, különösen azt az emberi részét, hogy így összekapcsoltad a sajátoddal, ezek olyan megható dolgok tényleg.
Igen, és ugye azt olvastam, hogy Esztergomban ma csupán egy kis utca őrzi Matyasovszky Kasszián Kázmér nevét. Ez még mindig ott van, ez az utca? Tehát ez konkrétan?
Az utca megvan, és erős törekvés van arra, hogy 1949-ben ugye tönkrezúzott, tönkretett, elszállított, nem tudjuk mi lett a pontos sorsa, táblát visszaállítsák. Én azt gondolom, hogy ez talán a 100. évfordulóra meg is fog valósulni. Vannak Esztergomban, akik igyekeznek azon, hogy ez minél előbb megtörténjen. Én remélem, hogy a törekvésüket minél előbb siker koronázza. Igazság szerint nem kell a 100. évfordulóra várni, mert az évforduló az mindig csak egy ilyen hivatkozási alap. Azt gondolom, hogy ennek a táblának ott volna a helye több ok miatt. Részben, mert emléke Matyasovszky Kassziánnak, részben pedig azért, mert emléket állít annak is, hogy hogyan emlékeztek meg róla, illetve nyilván fel lehetne tüntetni az eredeti tábla 1949-ben pedig egy tisztogatás áldozata lett.
Oké, Csaba, nagyon szépen köszönjük. Szerintem sok mindenki számára ismeretlen emberről számoltál be, mondtad el nagyjából, amennyi ebbe a tizen pár percbe belefért az élete történetét és annak a végét, meg hát nyilván egy személyes szálat is hozzákapcsolták. Köszi szépen!
Én köszönöm a figyelmet, mindenkinek további szép napot kívánok, és kedves kötelességem megint csak elmondani, hogy május 29-én, ha valaki találkozni akar velem az örömfőzésbe, akkor egy New England vacsorára várom szeretettel.
Na, nagyon klasszul hangzik. Köszi szépen, további jó munkát,
szép napot!
Katona Csaba történész beszélt Matyasovszky Kasszián Kázmérről, aki ezen a néven született.
Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben.
András, van az a póló, ugye itt a technikai személyzet azzal vagizik, hogy egy Johnny Cash póló van rajta, és mint tudjuk, minden idők legjobb cover songjának választották a Johnny Cash által elkövetett Nine Inch Nails feldolgozást, amiről még maga Trent Reznor is azt mondta, hogy ha egyszer Johnny Cash elviszi a dalodat, akkor az már nem a te dalod többé. Egyébként nagyon hasonló babérokra törnek a Dead South-os fiúk, mert Nate Hiltz és bandája előbb utóbb valami hasonlót fog elkövetni. Nem tudom, hogy ezzel most sikerült-e nekik, minden esetre sokszor hozzányúlnak olyan ismert dalokhoz, ami az egyébként az ő hagyományőrző zenéjüktől távol áll. Ilyen a Joey is, amire sokan emlékeztetnek 1990-ből, és az amerikai alternatív rock együttes a Concrete Blonde harmadik stúdióalbumán volt fellelhető, annak idején nagy sláger volt, amikor 90-ben kijött. Ehhez nyúltak hozzá most Nate Hiltz és bandája a The Dead South.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
A vonalban pedig kedves Hugo üzletkötő, üzletkotó segít minket.
Azért, mert a...
Fekete Pákó mondta itt a stúdióban, de kijavítottuk üzletkötőre. Pákó, na, csúnya. Szóval, hogy? Mit csinál a budapesti értéktőzsde, amikor Amerika keze nincs ott, hogy kézenfogva elsétáljon vele valamilyen irányba?
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! Alapvetően jól teljesít, az amerikai segítsége nélkül is jól teljesít a Budapest értéktőzsde. Pozitív nagyon. Azt lehet mondani, hogy a 4 blue chipből 3 tud emelkedni, és a Bux Index is 0,5% feletti pluszban van jelen pillanatban, így 9:30 után pár perce, 96.565 ponton van pontosan. Az emelkedést az OTP viszi, 27.340 forinton van, közel 1% pluszban. És ugye kijöttek a hírek a MOL-ról, hogy mikor fizet osztalékot, és ezért megvették a befektetők. 3150 forinton van jelen pillanatban, kicsivel kevesebb, mint 0,5%-os emelkedésben, és a Magyar Telekomot is veszik a befektetők, és maga a cég is, 1740 forinton van, 0,5%-os emelkedésben.
No.
És a Richter az egyedüli. Az, ami nem tud emelkedni, 10.310 forinton van, 0,35%-os esésben.
Akkor igaza lesz a Christine Lagarde-nak, hogy Euro moment van, és Amerika helyett elkezdenek az euróra, meg az európai piacra jobban figyelni?
Hát, most lehet, mert egy kis ingoványos talaj, még mindig az amerikaiaknál, és azt mondják, hogy jobb egy stabilabb piacon lenni, ahol a kisebb emelkedések meg vannak, mint egy olyan helyen, ahol nagy emelkedések vannak, de annál jobb esések is. De most nem volt nyitva tegnapi nap az amerikai piacok, és nem nagyon tudtak mit kezdeni ezzel a befektetők, ezért úgy gondolták, hogy jobb
jó
lehet
van akkor. Jó
az
van
európai piacon kacérkodni.
Forgalom tekintetében mit látunk?
Forgalom tekintetében nincsen annyira kimagasló szinten most a Budapest értéktőzs, de MOL vezeti alapvetően. OTP, bocsánat, 511 milliós jelen pillanatban a forgalom, az összes többi.
Hát jó, oké,
nem
baj.
Annyira.
Azért valamit nem azért annyira. Így is tudunk ennyi forgalommal. És a forintunk hogy áll?
Forint az kivár. Jelen pillanatban gyengő reggel óta, nem nagyon 50 filler gyengő nyitás óta alapvetően, délután a MNB, Magyar Nemzeti Bank kamat ülés.
De hát úgy se csinálnak semmit. Igen.
Okay. Ez a tézis, hogy nem csinálnak semmit sem, de lehetne már egy kis stabilitás a forintnak mostanában, és egy kicsit szigorúbb hangvétel, hogy az inflációs sávon kívül van jelen pillanatban az infláció, és kell valami fundamentum is a forintnak, meg az MNB-nek, hogy stabilan tudják tartani a magyar devizát, mert pénteken meg hitelminősítés, Moody's hitelminősítés.
Jaj, igen, na jó, nem ezt beszéltük meg, Hugo, hogy ezeket a dolgokat mondod. Itt arról volt szó, hogy itt ilyen szuper repülőrajtos magyar tőzsdés teljesítményt
azok se
szeretnénk.
Azok csinálnak semmit, na, azt kell mondani, jó. A hitelminősítő.
Jó, nem, azt majd meglátjuk akkor. Először nézzük a szigorú hangvételt az MNB kommentárban, és akkor utána majd nekifutunk a pénteken. Is.
Igen, nézzük meg, hogy legyen szigorú a hangvétel. Varga Mihály ismét nem fog vágni, valószínűleg nem is nagyon várják az elemzők, hogy vágni fog. Délutáni órákban erősödhet a forint egészen, addig még stagnálhat. Nem
jó
fog mozogni.
Oké, akkor ezzel futunk neki. Köszi szépen a gyors diagnózist a jelen állapotáról a budapesti értéktőzsdének és a devizapiacnak. További jó munkát, jó kereskedés nektek.
Köszi szépen, nektek is.
Hello. Kedves Hugo üzletkötő számolt be arról, hogy mi történik a béten.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Hamarosan aranypálmázunk, és azt fogjuk majd megkérdezni Dudás Viktor filmszakértőtől, hogy mi a csuda történt Cannes-ban a filmfesztivál záró ünnepsége előtt pár órával, mert volt egy méretes áramszünet. Persze ez nem akadályozta meg Jafar Panahit, aki ugye egy világhírű iráni rendező, és titokban forgatott egy thrillert, egy egyszerű baleset címmel. Na, ennek ítélte az aranypálmát a 78. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon. a Juliette Binoche francia filmszínésznő által vezetett nemzetközi zsűri. Ez a témánk tehát, addig pedig következzen, és ezt küldjük természetesen a Harvard Egyetemnek egy palesztin felmenőkkel is rendelkező amerikai zenész, akit Hanni El-Khatibnak hívnak.
Szintén cukorfüggő?
Szintén cukorfüggő, így van.
A kultúra befektetés önmagunkba. A hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
Benne pedig az Aranypálmáról Dudás Viktor filmszakértő fog nevére rászolgálni, azaz szakérteni. Szerbusz, jó reggel.
Azt hittem dudálni
fog. Jó reggelt kívánok.
De mi az, hogy a nevére rá... Ja, a filmszakért az nem a neve, hanem a pozíciója.
Igen, vagy... jól van már.
Viktor. Várjátok, előveszem a trombitámat, és
eljátszom. A dudát,
vagy a köcsök dudával is.
Tehát Dudás Viktor...
Keddi a... reggeli forgalomban nem értik a kedves hallgatók, hogy miért ezt hallják, hogy...
Igen.
Hát Viktor... azért, mert a buszkanyónak az oszlopa, az még létező formáció, hadd tegyek fel egy udvariatlan.
Sajnos nem. Ha tudtok egy jó énekest, akkor folytatjuk.
Jó, rendben. Én meggondolom, hogy a stúdióban jelenlévő Mihálovics András közül ki lehet esetleg a jó énekes nektek.
Úgyhogy... Van nekem problémám a cukorfogyasztással, minek kell még a popzenét is rám akasztani. Na,
vissza! Mert akkor a cukorfogyasztásodat le tudod ugrabugrálni, de szerintem egy ilyen egy ilyen Schuster-Lóri-szerű MC-nek tökéletes.
Az jó, szerintem is.
Látom, hogy így a pajzsodhoz ütögetnéd a kardodat, és adnád a tempót nekünk saruba, az szerintem elképesztő siker lenne.
Ez gyönyörű.
És nem értenéd, hogy miért vannak csak csajok a koncerten. Azt nem értenéd, úgyse.
Szóval...
hol tartottunk? Ja,
ott tartottunk, hogy sötétben tapogatózott Juliette Binoche és a zsűri, hogy oda tudják adni az Aranypálmát Jafar Panahinak.
Hát csak egy kicsit, de hát most tényleg azt kell, hogy mondjuk, hogy az elkövetkezendő idők, mondjuk így, hogy ilyen terror fenyegetettsége az áram kimaradás lesz, mert valóban ugye a díjátadó előtti napon, ugye a díjátadó napján délelőtt, hát most egy rendőrség vizsgálja, hogy szándékos vagy véletlen tűzeset okozta az áram kimaradás Kánban, de ugye azóta már volt egy újabb ugyanilyen áramszünet Dél-Franciaországban, és hát ugye a Spanyolországot és részben Franciaországot, meg Portugáliát érint két vagy három hete gigantikus áramszünet is azért felhívta a veszélyt arra, hogy nagyon-nagyon sok energiát használunk, és hát nem feltétlenül vagyunk rá fölkészülve. Mert egyébként a fesztivál is nagyon kiterjesedett áramfogyasztás szempontjából, mert amíg eddig például csak simán be lehetett jutni az épületbe, és csak az épületnél, a bejáratnál ellenőrizték a badge-edet, most már gyakorlatilag majdnem olyan volt a bejutás a fesztivál palotában, mint hogyha repülőre szálltál volna, tehát átvilágítás, kapunátmenés, táska ellenőrzés, ahol ugye mindenhol plusz elektromos eszközök, stb. Úgyhogy a fesztivál igényei is áramfogyasztásban jelentősen megnőttek. Miközben azt lehet mondani, hogy a fesztivál mérete a fesztivál palotában legalábbis látványosan csökkent, vagy kisebb lett, mert hogy nagyon-nagyon sok cég már nem a fesztivál palotában tartja a tárgyalásait. Korábban is volt erre példa, hogy a nagyobb cégek kivonultak a Croisetten különböző lakásokba, tetőerkélyekre, stb., és ott várták az üzletfeleket, de most már egyre több közepes méretű amerikai, meg európai cég is inkább kivesz egy nagy lakást, és akkor mondjuk három szobában laknak az alkalmazottak, és mondjuk kettő szobában meg tárgyalnak, és akkor mondjuk ott vannak a marketen, adott esetben még lehet, hogy be is regisztrálnak, de nem lendítik a forgalmát a fesztivál palotának.
Ez érdekes.
Mielőtt a szakmai részre rátérnénk, én azért bulvár kérdést is feltettem, betiltották a mesztelen ruhát, és sikerült?
Sikerült.
Hál' Istennek, mert nekem ez így nem... hogy mondjam, egy művészeti fesztivál, hadd ne arról szóljon már, hogy ki tud hülyébb ruhát kitalálni a megjelentek közül.
Igazság szerint a ledér ruhát tiltották be, tehát ugye a mesztelen ruha, tehát ugye most már a nők, a hölgyeknek is úgymond egy külön dresszkódot írtak elő, mert ezt mondjuk én a saját példámból is tudom, hogy amikor még kezdő kánozó voltam, akkor én is, mit nekem, hát ott azért, mert mindenki csokornyakendőbe és lakcipőbe feszít a vörösszőnyegen a férfiak közül, hát én fölvettem a öltönyömet és a klasszikus nyakendő, és úgy visszazavartak a sorból, hogy öröm volt nézni. Viszont ugye ott volt mindig egy néni, egy bőröndel, akitől 20 euróért vagy 30 euróért lehetett csokornyakendőt venni. És akkor nem kellett messzire menni, de ugye a néni arra is figyelt, hogy akkor jó, akkor nézzük meg, hogy milyen cipő van rajtad, és akkor a cipőhöz passzoló csokornyakendőt adott, tehát hogy azért erre föl voltak készülve, de már engem akkor is nagyon bosszantott, hogy például nőket egy szál papucsba, most nyilván nem flip-flopra gondolok, de hogy mondjuk papucsba és koktélruhába beengedtek, miközben a férfiaknál meg kötelező elvárás volt a black tie. Tehát, hogy az, hogy most a hölgyeket is szigorúbb legula alá vetették, ez nyilván egy fontos döntés részükről. Ettől függetlenül azért, ha visszanézzük, például nem mondok más, csak mondjuk a Brad Pittnek a kálmi vörös szőnyeg fotóit, akkor azért ott látni fogjuk, hogy például ő nyakkendőt nem minden alkalommal visel.
Mennyire volt Jafar Panahi-nak a győzelme meglepő számodra? Mit tud ő, amit más nem?
Hát most egy érzékeny témára kérdeztél rá, mert ugye most ki az, aki azt meri mondani, hogy a betiltott, bebörtönzött rendező titokban forgatott filmje nem a legjobb a fesztiválon, miközben ugye a skandináv film az meg 19, a Joachim Triernek a Sentimental Value című filmje, a Renata Reinzel meg a Stellan Skarsgårdal meg 19 perces standing ovation kapott.
Na jó, és de hát ott meg ott vannak a felmenők, ott vannak a apukák, meg a híres színészrendező rokonok, ugye meg ezt lehet mondani rá.
Igen, csak ugye Cannes-ban mindig is a fokmérő az, hogy melyik film az, amelyik a leginkább aranypálma esélyes, az, hogy a közönség hány percig tapsolja. És ugye ez a 19 perc, ez már majdnem a maximum hosszúság, tehát amikor már egy film 20 perc fölötti standing ovation-t kap a film végén, akkor azért az már azért egy, most gondold végig, az a fociban egy, majdnem egy fél idő.
Na jó, de megkapták a nagy díjat. A tehát a zsűrinek ez a ugye második legjelentősebb díja, a nagy díj, az a Sentimental Value, ezt kapta.
Igen. Na, tehát hogy azért mondom, hogy kicsit furcsa minden esetre az, hogy ugye most a hatodik évben egymás után a Neon forgalmazó zsebelte be az aranypálmát. Uh-huh. Ugye ők még 2019-ben ugye a Bong Joon-ho-val indultak, aztán ugye jött a Julia Ducournau, a Ruben Östlund, a Justin Theroux, a Sean Baker tavaly, aztán az Oscart is behúzta, és ugye most a Jafar Panahi. Na most, hát, hogy mondjam nektek finoman, én mindig szoktam mondani az egyetemen is a növendékeimnek, hogy a minden egyes médiatermék elsődleges célja a haszonszerzés. Uh-huh. Na most az, hogy van egy forgalmazó, aki zsinórban 6 éven keresztül annyira zseniálisan megtalálja mindig azokat a rendezőket, akik a filmjeikkel aranypálmát tudnak kapni, hát, most nyilván kiírtam a saját oldalamra azt, hogy kicsit olyan, mint aki figyelte a spanyol meg a Bajnokok Ligája mérkőzéseket, mint a Real Madridnak a 11-esei, hogy
Értelek. Most megvettél ezzel, köszönöm, ezzel meg vagyok, tehát úgy eddig így akartam kötekedni, de most már nem kötekedek, most megvan, értem.
Tehát nyilván most nem nagyon lehet vitatkozni azzal, megérdemelte a Jafar Panahi, ráadásul ugye legutóbb, amikor Cannes-ban volt a filmje, ugye a három nő, akkor se tudta átvenni a díjat, akkor ugye Velencében is díjazták a filmjét.
Hát lehet, hogy fordítva kellett volna. Lehet, hogy neki kellett volna elvinni a nagy díjat, nem? Az is egy óriási elismerés.
Nyilván igen. De tudod, ez meg minden egyes fesztivál zsűri függő. Tehát ugye amikor van, miközben az előválogatók, meg a Frömó az állandó, tehát ők válogatják azt a, azokat a filmeket, amiből aztán utána majd a zsűri kiválasztja azt, ami neki a legjobban tetszik. Egyébként a zsűrinek nyilvánvalóan nem volt könnyű dolga, és ugye, ha megnézzük a fesztiválnak a zsűriét, azért azt látjuk, hogy, hogy tényleg nagyon sok színű volt a zsűri, ha ezt lehet mondani, tehát ugye a Junior Binos volt az elnök, ugye azt az András is említette, Halberi, ugye volt egy, van egy kongói filmkészítő producer, volt egy dél-koreai, egy indiai, mexikói, olasz, marokkó, ugye Jeremy Strong az Egyesült Államokból, tehát tényleg azt lehet mondani, hogy egy nagyon-nagyon sok színű zsűri döntött végül is úgy, hogy, hogy a Jafar Panahinak adják a díjakat, és egyébként ugye a többi díja nem nagyon lehet vitatkozni, azt kell, hogy mondja tényleg, de szóval a Cannes Film Fesztivál is most már egyre inkább arról szól, vagy hát mindig is arról szól, de most aztán már nagyon-nagyon, hogy, hogy minél több sztár vonuljon föl, amiben meg szintén nem volt hiány, tehát az, hogy most egy Robert De Niro-nak adnak életműdíjat, aztán meglepetés életműdíjat kap a Denzel Washington, és ugye Szabó Istvánt is elismerte, Szabó István munkásságát is elismerte a fesztivál, azért ezek olyan díjak, amivel tényleg nem nagyon lehet szintén vitatkozni, és azért azt is el kell mondani, hogy egyébként az idei mezőny sokkal-sokkal erősebb volt, és egyenletesen erős volt, míg mondjuk a korábbi években volt, hogy fanyalogtunk, hogy hát, ez sem volt túl jó, az sem volt túl jó,
értem.
Viszont az idei mezőny az nagyon sok szempontból konzisztensen erős és minőségi filmeket hozott.
Jól van, oké, okay, figyelj, megnézzük mind a kettőt, és akkor utána csinálunk majd még egy körvitát, illetve a rövid filmre vagyok kíváncsi.
Legközelebb, ha mész Cannes-ba, hívjál meg, és akkor bevezetem a köztudatban a férfi
András,
mesztelen ruhát.
Nincs,
köszönöm.
Nincs csokornyakkendőd. Nincs csokornyakkendőd, úgyhogy...
De egy szár csokornyakkendőbe fogok meg.
Rendben,
majd
akkor
adok,
reprodukáljátok.
András, adok kölcsön. Okay. Jó, adok kölcsön.
Jó, az a baj, hogy a smici... A smici vizuális típus, és kiakadt teljesen.
Tessék.
Jó, csak ne úgy használd majd azt az egy darab csokornyakkendőt, mint annak idején a Red Hot Chili Peppers.
Igen, igen. Na, ugye. Igen, gondoltam. Igen. Köszi, Viktor, hogy ezt bemondtad. Akkor Andrást várjuk 2026-ban Cannes-ban, amikor elénekli egy szál csokornyakkendőben a Kanye West felesége vagyok én című kiváló magyar slágert, és ezzel búcsúzunk. Köszönjük szépen, Viktor, hogy rendelkezésre álltál.
Köszönjük a türelmet.
Világgyors felépülést kívánunk, szervusz. Tudás Viktor filmszakértő próbált helytállni.
A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
Schmidt Andi is próbál magához térni, hogy híreket mondhasson nektek. Ne zavarjátok őt olyan üzenettel, amelyet amelyeket vizualizálni tud, mert elveszítjük.
Én azt gondoltam, András, hogy ha te ebbe a ruhába akarsz menni tényleg, akkor nem csokornyakkendőre van szükséged, hanem szálnyakkendőre, nem? Tehát, hogy minek oda egy olyan nyakkendő, ami egy egész csokorra kell.
Köszönöm. Arra figyelmeztették mindenkit, benne magamat is, hogy a cukor árt a mikrobiomunknak, ezért ennek fogyasztását
szorítsuk
vissza, és a napüzenetét
nem is tudod, megzabálják a cukrot, és jótékony alkoholt készítenek
milyen
belőle.
Milyen közel állsz a nap SMS-éhez, idézem, gyerekkoromban nagyon sok édességet ettem, talán függő is voltam, aztán felnőttem, áttértem az alkoholra, 20 évig rá sem néztem a csokira, néhány éve letettem az italt, azóta újra az édességet tolom, tehát cukorfüggésre a megoldás kézenfekvő. Köszönjük az információt.
Mondom én.
Szép napot kívánunk.
Vigyázzatok
ne csináljatok
magatokra.
Ilyet, az is rossz, ez is rossz. Az így alkohol is, és
van.
A cukor is.
Holnap reggel megint jövünk.
Nehéz leszokni róla, ne szokjon
vizet.
Rá. Kinyír mind a kettő, az alkohol is, meg a cukor is. Köszönjük a figyelmet.
Befejeztétek?
Sziasztok.
Vége?
De. Én, így áll vizet, és utolérjük Bulgáriát.
Véget ért a mese mára. Zárul a millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.